Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszentgyörgy község vendégei vagyunk. 2020 tavasza óta nagyon sokszor éreztük azt, hogy kilátástalan a jövő, nem lehet előre tervezni, még napokra sem. Így voltak ezzel a község vállalkozói és civil szervezetei is. Nagyon hamar új stratégiát kellett kitalálni a túléléshez. Ebből a túlélősdiből próbálunk bemutatni meghívottaink részvételével. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csíkszentgyörgy községpolgármestere Réti Zsófia. Nagyon sok érdekesség van, nagyon sok vállalkozás van itt a községben is. Mire a legbüszkébb a polgármester asszony?
Elsősorban legbüszkébb az itt lakó emberekre vagyok, akik tényleg nagyon sok mindennel foglalkoznak. Minőségi termékeket állítanak elő, minőségi szolgáltatásokat nyújtanak azokon a területeken, ahol ők dolgoznak. Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a községnek a fekvésére, a természeti adottságaira is, hisz minden lehetőségünk megvan, hogy egy jól működő községet építsünk ki, fejlesszünk.
Egy polgármesternek az energiáját nagyon sok minden elveszi. Mennyi időt tud fordítani ilyen dolgokra is, hogy promoválni vagy bátorítani ezeket a vállalkozókat?
Az emberek a legfontosabbak, és ezért erre szánok időt is, hogy bátorítani őket, merjenek kijönni úgymond a piacra, és merjék megmutatni magukat, mert aki látszik, arra jobban felfigyelnek az emberek. Nagyon sok olyan értékes ember van, akiről nem tudnak, éppen ezért, mert szerény, és szerényen meghúzódik a háttérbe. Viszont, hogyha vállalkozásról beszélünk, akkor fontos, hogy minél többen tudjanak róla, és nagyon büszke vagyok a vállalkozóinkra, tényleg, mert több mint 50 vállalkozás működik a község területén. Igaz, hogy ezek kis vállalkozások, de én azt gondolom, hogy van lehetőség a fejlődésre, fejlesztésre, a humán erőforrás fejlesztésére is oda kell figyelni, akkor van jövőnk.
A világjárvány mennyire törte meg a vállalkozóknak a rajongását? Visszavetette a tevékenységüket? Hogy látja, el vannak keseredve, vagy vettek el mély lélegzetet, és azt mondták, hogy Isten, ha velünk, akkor senki ellenünk, és visszük tovább, nem adjuk fel, mert nehéz idők vannak, jönnek, lesznek, és valahogy túléljük.
Én azt látom, hogy a vállalkozók nagy része optimistán áll a vállalkozáshoz, habár tényleg a múlt év biztos, hogy visszarántott a sokukat, viszont vannak lehetőségek, és hogyha ezekkel a lehetőségekkel élnek, akkor tudnak fejlődni és fejleszteni. Mi polgármesteri hivatalként megpróbáljuk segíteni őket, ezért jött létre decembertől a Fiságmenti Góbi piac is, hogy a helyi termelők, kézművesek értékesíteni tudják termékeiket. Mindig a piacok mellé kulturális sportrendezvényeket, szakmai előadásokat is szervezünk azért, hogy minél több érdeklődőt bevonzunk a vásárolókba. Próbáljuk mi is a mi részünkről segíteni őket.
Van munkanélküliség itt a községben? Vagy mindenki megtalálja azt a szeletet, ahol tud érvényesülni?
Most nem beszélhetünk arról, hogy van munkanélküliség, mert munka van. Az, hogy nem mindenki találja meg a megfelelő munkát, az egyéneken múlik. Viszont lehetőségek vannak. Most ugye megvan az a lehetőség is, hogy ha nem kapunk egy olyan munkahelyet, akkor tudunk kreálni magunknak, tudunk magunknak létrehozni is munkahelyet, akár vállalkozás formájában, de különböző vállalkozás formák vannak, melynek keretén belül lehet dolgozni. Tehát aki dolgozni akar, az tud dolgozni. Igaz, ahhoz, hogy vállalkozásba fogjon valaki, ahhoz kell bátorság, kreativitás, de én hiszem, hogy az emberekben ez megvan.
Van sok fiatal, aki külföldön dolgozik, legalábbis szezonálisan? Mert a mai nap folyamán nagyon sok vállalkozót és gazdálkodót felkerestünk, és érdekes módon ők látnak jövőt itthon is, ők nem választanák a külföldöt.
Igen, hála Istennek tényleg ez a jellemző, hogy a középkorosztály már itthon próbálja megvalósítani az elképzeléseit. A fiatalok közül nagyon sokan vannak külföldön, és sajnos nem csak szezonálisan, hanem van olyan, aki folyamatosan külföldön tartózkodik, de a visszajelzésekből azt halljuk és tapasztaljuk, hogy nagyon sokan haza akarnak költözni, vagy folyamatban van a hazaköltözésük, vagy építkeznek, és amikor befejezik, akkor itt szeretnék leélni az életüket, itt szeretnének gyerekeket nevelni, úgyhogy én optimista vagyok ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ugyancsak a hivatal részéről, amit tudunk, azt próbáljuk megtenni, hogy a gyereknevelésben, az iskoláztatásban a szülőket segíteni, vagy olyan sportlétesítményeket létrehozni, ahol van kikapcsolódási lehetőség, rendezvényeket szervezni, mert én azt gondolom, a fejlődés alapja egy jó közösség. Ha az emberek találkoznak, beszélgetnek egymással, születnek jó ötletek, és a jó ötletek, hogyha a megvalósítás alakulnak, akkor egy élő jó közösségben jó lenni, jó itt élni.
Egy női polgármesternek könnyebb vagy nehezebb dolga van?
Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Szerintem se könnyebb, se nehezebb dolga nincsen, hogyha a napi 8 órában tényleg teljes gőzerővel azon dolgozunk, hogy a község fejlődjön, és olyan programokat szervezünk, amely a közösség fejlődését, előrehaladását szolgálja, akkor én úgy gondolom, hogy egy cseppel se nehezebb, mint egy férfi kollégának. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy gyerekek mellett nehezebb kimozdulni, viszont most már a gyerekeink is belenőnek ebbe a közösségi életbe, és a család is csatlakozik a rendezvényekhez, akkor is azt mondom, hogy ugyanolyan nehéz, vagy ugyanolyan könnyű egy női polgármesternek is, mint egy férfi kollégának.
Kencse Erzsébet, Kecskés Erzsébet. Születtem Csekafalvába, csak összeférhez jöttem ide. Édesapám Kecskés Ferenc született 1891-ben, édesanyám Rózália született 1896-ban. 13-an születtünk.
Mind a 13-an itt maradtak a településen?
Csekafalván, de meghaltak, 5-ön maradtunk csak. Akkor nem volt a nagy tudomás, azt mondták, mirigyeszeköt.
Hogy emlékszik vissza a gyerekkorára, a csekefalvi évekre?
Akkor sem volt könnyű. Messze laktunk mi, egész a falu végén, 2 kilométerre kellett jöjjünk le az iskolába. Akkor egész nap iskola volt, délre hoztunk ott meg. Maggyúrott a szalonnács, kenyeret, ami volt. Már mi nem tudtunk hazamenni délben, már messze volt. Akkor nem tudtunk volna visszajönni ideibe. Egész napos volt az iskola. Aztán kellett dolgozni akkor, nem úgy volt, mint most, hogy gyermekek olyan kényesen nevelednek. Akkor kellett bizony dolgozni a mezőn. Nem voltam nagy leján, bizony szedtem a markot, arattunk sollóval. Kaszával vágták, s utána szedni kellett fel. Kévébe rakni, kalondját rakni. Dolgozni kellett. aztán játékháját bizony fonni kellett a csepüt. Dolgot adtak, nem úgy, mint most. Most nagyon kényelmesen nőnek. Kényesen a gyermekek, de másképpen jó szüleim voltak. Édesapám szigorú ember volt, gazdálkodó, vallásos ember. Aztán a testvéreim, az egyecsém Szabó volt, a másik gazdálkodó, de aztán bejött a háborús világ, és akkor elvitték mind őket. Édesanyámmal maradtunk s a legkisebben. Gazdálkodás bizony nehéz volt már. Még a gabonát is kellett kaszáljam is, még a füvet is, mert nem volt férfi. Aztán így telt múlt valahogy. 3 év múlva jött haza egyecsém, és édesapám is. Bátyám Csobányosba, ott volt katona a háború alatt, na. Kászni csorda volt, és amellé odaállott pásztornak, és így haza sikerült ő is.
Na de bizonyára, amikor férhez jött ide Csíkbánk falvára, akkor sem volt könnyebb az élet, akkor is kellett gazdálkodni.
Élet, akkor is kellett, már akkor még nem volt nagy gépezet. Akkor is kaszálták, s utána szedtük a gabonát fel, kalongyáltunk, géppen lé menni kellett, úgyhogy nehéz volt itt is bizony.
Összetartóak voltak a gazdálkodók, segítették egymást a munkában?
Igen. Aztán jött az óvoda, volt egész napos, a leányom oda ment Dadának, de bizony az ott hagyott, elment a trikotásba, aztán Erzsi maradt ott. De akkor sok gyermek volt egybe, akkor nem volt 3 óvoda, hanem csak egy. Az óvónő Vitos Gézáné volt, aztán akkor újra elmaradt minden. A szakásné is ott hagyta, főztem is, Dada is voltam. Minden voltam. És még a kollektív irodán takarítottam.
Hát akkor nem unatkozott Erzsike néni.
Nem. Úgyhogy nem mondhassák, hogy dolog nélkül éltem le az életemet. És akkor még megoperáltak 3-szor.
100 évet megélt Erzsike néni. Nagyon jól bírja magát itt, nagyon szépen beszélgetünk. A bánkfalviak vagy a fiatalok jönnek-e megkérdezni, hogy milyen volt a múltban élni? És egyáltalán elhiszik-e azt, hogy voltak nehezebb idők is, mint a mai? Mert a maira is elég sokan panaszkodunk.
Ritkán, igen. A gyermekeim és az unokáim.
Mire emlékszik a legszívesebben? Mert nehéz idők voltak annak idején is. De olyan szeretettel tud beszélni még a kapálásról is, meg a gazdálkodásról.
Akkor azt elvették a háborúba. Minket bizony levittek az iskolához. Mosni véres lepedőköt, mindent már. Egy tévedés volt. Valahogy nem jól állították be, s nem oda esett, ahova kellett volna, hanem a magyarok közé. Akik azelőtt való este bent voltak Csekafalvába így, oda jöttek volt onnan, Csobányosból, azok mind sebesült, halottak lettek. Másnap. Ilyen tévedés volt bizony.
Én gondolom, hogy ez csak nagy hittel lehetett így átélni, és megélni.
Igen, bizony. Temetőt csináltak ott Csekafalvába, s oda temették mind a halottakot. Na, akkor aztán iskolába jártunk. Jött egy román, úgy hívták Bot, tanító, és kellett menni oda gyomlálni a sírokat. Na, mentünk, azt mondja az ecsémnek, az a Bot tanító, hogy háj, kecskés, jut-e, hogy siessen. Igen, de az ecsém nem tudott, és én se akkor. Azt mondja, jutott elég, azt mondja, nyomja, törje ki, még marad, és elég. Gyom. Aztán Bot tanító úgy menekült meg, hogy aztán zsuppot vitték Simonba az állomásra. Őtet belé fektették a szekérbe, zsuppot tettek rá, mert ha nem megütték volna. Mind elbuktunk. Hát ha nem tudtunk románul, akkor hogy vizsgázol le 8. osztályból, igaz? Mit mondj?
Erzsike néni sosem vágyott el a vidékről, nem vonzott a nagy világ?
Nem. De azért voltam Bukarestbe szolgálni, Brassóba.
De a szíve hazahúzta.
Haza. Nem maradtam már sehol. A leányom is azt mondta, hogy oda menjen férhez, hogy a templom tornyát lássa.
Hát ebben van valami azért, nem?
Van, nem is ment. Inkább ide jött a férje, nyugodjon csendesen. Jó ember volt, de hirtelen elhalt.
Erzsike néni, hogy emlékszik vissza erre a 100 évre? Nagyon nehéz volt, vagy most inkább megszépülnek a nehéz idők is?
Minden jó volt most aztán. Jó életem van, jól gondoznak, mindenem megvan. Menni nem tudok át abból.
De jönnek ide Erzsike nénihez.
Jönnek, jönnek. Jó szomszédok vannak, segítőkések mindenre, úgyhogy jó az élet most, na.
Van valami, amire úgy nagyon vágyik, és még nem kapta meg?
Erre vágytam nagyon, hogy magyar állampolgár legyek. Erre nagyon vágytam, és hála Istennek meg is értem. Megtartotta jó Istennek.
Miért fontos Erzsike néninek, hogy magyar állampolgár is legyen?
Valahogy ez a vágyom, ez volt a vágyom, már mindenik a családunkban mind magyar állampolgárok.
Gondolom, hogy szép ünnepség volt, amikor újból megkaphatta.
Igen, igen, igen. Köszönettel vagyok mindenkinek, mert nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy magyar állampolgár vagyok. Nem jön el Orbán Viktor, gondolom.
Nem lehet tudni.
Hát bár eljönne. Nem látom, de hallom.
Erzsike néni, mi további erőt és egészséget kívánunk önnek, és örülök, hogy találkozhattunk.
Hát én is igen. Nem látom sajnos, de hallom, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, ebbe a korba.
Minden nap hallgatja Marosvásárhelyi Rádiót?
Igen, igen, igen. Mindig hallgatom, mert hát másképpen unalmas, hogy tévét nem látom, azt is csak hallom. De hallásom jó, hál' Istennek, és az agyom is jó, hál' Istennek, úgyhogy mindenre emlékszem. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönettel. A jó Isten segélye tovább is. Tartson meg mindnyájunkat.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bíró Mónika vagyok.
Bíró László.
Egy kertészetet üzemeltetnek itt Csikván falván. Régóta van ez a vállalkozás?
Ez a második éve, hogy üzembe lépett.
Eddig mivel foglalkozta?
Férjem ő burkoló. Én virágüzletben dolgoztam, végül is mindig valamilyen formában ebben a szakmában dolgoztam.
Burkolóként milyen ez a nagy váltás?
Népítkezésen dolgoztam, sokat voltam külföldön, családtól távol, 3 gyerekünk van, és nagyon nehéz volt. Nem tudtuk lépni meg ezt, hogy mindig távol voltam, úgy voltam itt, mint egy látogató, mint egy vendég. Feleségem álma volt, egy 10 éve mondja nekem egy fóliasát és virágok, mert ő iskolát is végzett, virágüzletben is dolgozott, és mindig mondta nekem, én meg visznek tartottam, mondom, a feleségem, meleg van, izzadsz, mert minek az. Aztán tavaly döntöttünk ez a váltás, hogy próbáljuk meg. Most ez a második évünk is, most ez az év fog döntő év lenni, most már teljes kapacitás, hogy vajon, hogy tudjuk folytatni ezt, azt el kell mondani, hogy nem a nyárhád mentén vagyunk, meg nem 3 székhez, hogy többek a költségek, a fűtés, mindez, hogy hidegebb, szóval, amikor először neki fogtunk, mondták, hogy Csíkban virágot termesztenek, hát mondták, Sepp-Szentgyörgyen sem állítok, mert ott köd van, meg hideg van, és mondtam nekük, hogy megpróbáljuk, hát pont Alcsikon vagyunk egyik legködösebb rész, úgyhogy, és megpróbáltuk, és egyelőre több költsége kivált, most ez év tavasz az mindenki panaszkodott, mindenki eltész, hogy nem nyílnak a virágok, meg ugyanúgy a zöldség termesztés, ugyanúgy a sok csapadék, meg nem megfelelő meleg, úgyhogy késésbe voltunk mindennel, de lássuk év végén, hogy tudjuk-e tovább folytatni ezt, reméljük, hogy sikerülni fog.
Mekkora területen van ez a fóliasátor?
300 négyzetméter, 290.
Ez önerőből valósult meg, vagy pályáztak?
Egy része pályázott, a többi az önerőből.
És miket termesztenek? Mert itt látok zöldségpalántát is, de látok sok virágot.
Igen, virágpalántokkal próbálkoztunk, de van paradicsom, paprika, fűszernövényeink vannak. Nagyobb felakasztós virágaink, ami már hál' Istennek elfogyott. Így az időjárás miatt kevesebb lett az utánpótlás, úgyhogy így hamar kimentek.
Emellett valami mással lehet foglalkozni, vagy ez most már ilyen egyemberes?
Ez reggeltől estig. Ahogy virad jövünk, ahogy sötétedik, akkor bemegyünk. Mindenki itt van, kicsi, nagy, gyerekekkel együtt, egész napos program van.
Megvan, hogy kinek mi a feladata, vagy aki éppen ráér, az dolgozik minden munkafázisban?
Nem, van, amit én csinálok, van, amit a férjem csinál, de van, ami olyan, hogy muszáj csinálni, akkor mindenki részt vesz benne minden folyamatban végül is.
A férj éppen locsolta itt a palántákat, még mi az ön specialitása?
Igen, ez a fő attrakció, mondhatni. Én végzem ezt, meg kint is vannak a természetben, nekem az az én világom, hogy a gyümölcsfák, ribizli van, málna, áfonya, szeder, szóval próbálkozunk, még eper is van a család. család részére 45 tavaly kiültettem, hogy megpróbálni, amit lehetne ellátóvá válni, hogy kis családunknak legyen, mi termesszük. Persze túlzás, azt mondom, egy szérmént, és mi azt próbáljuk, tényleg semmit nem használunk, ugyanúgy a ribizlire semmit. Van 120 tő ribizlim, és azon lesz egy 15 kg ribizli, ez nagyon kevés, mert tényleg semmit nem használunk, próbáljuk ki házi praktikákkal, de azt tudjuk, amit elfogyasztunk, az jó. Mondnak a kerti munkák, megmaradnak zöldségpalántok, mindig utána kiültetjük hátul is, akkor a családnak megvan a teljesen.
A betegségek, a kártevők nagyon támadnak? Vagy hogyha mindent időbe csinálnak, megelőzik, akkor túl lehet élni?
Igen, kezelni lehet. Így a pára, a meleg miatt mindig van valami, amivel meg kell küzdeni, de hál' Istennek még ilyen nagyobb probléma nem volt még mostanig. Ki kellett dobni, vagy meg kellett küzdeni, úgyhogy mostanig még szinten tudtuk tartani a dolgokat.
Az értékesítés az hogy működik? Még fiatalok a piacon. Házhoz jönnek, vagy el kell vinni, kell kínálni?
Rendelések vannak, házhoz kiszállítjuk, próbáltuk a piacra is betörni, hát az picit nehéz, mert már ki van alakulva a körök, először oda mennek, akit ismerek évek óta a piacon vannak, szóval nehéz betörni. Betérnek a szomszédok, köszönjük szépen, van vásárló, és kiszállítjuk egyelőre ezt. A piacot azt még erőltetjük, de szerintem meg fogjuk lépni.
Van olyan palánta, ami másnál nincs meg, és akkor az húzza esetleg a többit is.
Mindig igyekszünk valami érdekességet, a paradicsom, valamilyen különlegességet a virágokba, a fűszernövényekbe, mindig valami olyat, ami miatt érdemes jönni, és akkor hát, ha még talál mást is, ami érdekességnek tűnik neki, a vásárlónak.
Emellett lehet még burkolni? Vagy ez bőven elég estére?
Ez elég fárasztó, valahogy most a háttérbe szorult ez a hideg burkolás. Most megpróbálok teljes válszíleséggel feleségem mellett állni, mert azt el kell mondani róla, hogy az összes rugvány, minden edényt, azt 90%-ban ültette ki, ő szaporította meg, ő csinálta. Mikor nagy kiütetés volt segítség, de 90%-at ő végezte meg. Köszönjük a nagytagú családnak, hogy ilyenkor ők is bevethetőek, családtagok, testvérek.
Gondolkodnak bővítésben, vagy ez egyelőre a család erejének elég?
Igen, úgy család erejét egy picit lehet felülmúlja, de egyelőre ennyi. Próbáljuk úgy csinálni, hogy ami van, az legyen minőségi. Nem akarunk átesni abba, hogy gyártásba kezdünk, hanem ami van, az próbáljuk úgy előállítani, hogy szép legyen, egészséges legyen.
Én fixép ízre kerültem le. Nagy kezdet volt, köszönjük az előjáróknak a segítséget, meg próbálkozunk, hogy tegyük sikeresé és megmaradhassunk.
A virágpalánták és zöldségpalánták mellett van egy olyan álmok, hogy vízi malmot is üzemeltetni. Hol tart ez az álom megvalósítás?
Az álom még a kezdetek elején van. Egy nagyon szép régi malom van az udvon. Egy 1901-es, sőt, kovács műhely van, asztalos műhely. Szóval látszik, hogy itt egy élet volt, egy olyan család volt, hogy mindent képesek voltak megcsinálni. Itt volt egy vízi malom, vízi fűrész, úgy meg volt oldva, hogy amikor beléptem már az udvarra, akkor mondhatni, hogy szerelmes elettem, beli szerettem, szóval ezt szeretném megmenteni is. Évek óta próbálkozunk, megvettük az anyagot hozzá már, mint a cimentet, közben jöttek az itthonmaradási tárak, akkor a pénzt abba fektettük bele. Mestére le volt beszélni minden. A lényeg az, hogy ez a régi malomház, ez süllyedőben van egyik oldala is. Annak örülök, hogy palával van befödve, és sokan mondják, hogy a zsindék ellen, hát zsindék el oda, de azt ne felejtsük el, hogy évtizedek folyamán ez a pala védte meg, hogy ez a malomház nem menjen tönkre, úgyhogy ezt próbáljuk szívvel, lélekkel megmenteni. Nekem voltak amúgy néprajzi kiállításom, Csíkszépvízen 2011-12-13. Tavaly volt egy hadtörténeti kiállításom, Csíkbankfalván, és nekem megvan hozzá a kellő gyűjtemény, vagy igazi méltó helyre kerüljön. Szóval nekem, amikor leérkeztem ide, akkor tudtam már, fejembe volt minden, csak ezt létre meg kell valósítani. Megpróbálunk majd forrás találni, hogy valahogy tudjuk megmenteni, mert az árul így híres a fisalgölgy, hogy vízi maguk voltak. Olyan egyedi darab ez, hogy ezt érték, ezt megmentem, nekem ez a szellemi érték. Szóval ezért jöttem, ez a hivatásom, szóval engem ez hozott ide. Úgyhogy ez a kertészet, meg ez egy másodlagos volt, ez úgy a feleségén alakult ki. Én végül is, én ezzel a dolgokért jöttem, ami székeépített örökségünk, amit meg szeretnénk menteni.
Ez a világjárvány mennyire kavart be? Mennyire lassítja ezt a megvalósulást?
Mindenféleképpen ez mindenkinek bekavart, úgy anyagi szempontból. Már az évben úgy volt, az alapnak neki fogunk, és lehet, hogy a jövő évre fog átkerülni, az meg kell menteni az alapot, meg kell erősíteni, hogy tovább ne süllyedj, ez a lényeg. Tovább az maradja tovább maga. Nem mindig betét kézzel várjuk, hogy innen, onnan jön a segítség. Én egy kaláka távolra gondolkoztam, ezért meg akartam valósítani augusztusban, de lehet, hogy ez át fog tolódni jövő évre.
A lényeg az, hogy a lelkesedés megmaradjon, mert ha már lelkesedés nincs, akkor van a legnagyobb baj. A pénz valahonnan előkerül.
Így van. Nem lelkesedés, amíg élünk, szóval ez a szívvel élek, hogy előbb is fogalmaztam, azt 20 évet építkezésen rádolgoztam, de mindig ez volt. Szóval volt, mikor kiállításom is voltak, akkor Hollandiából repültem az építkezés, hogy tudja megcsinálni, Csíkszépvízen a kiállításom, a néprajzi kiállításom. Úgyhogy valahogy a zsigereim, nem tudom, örököltem, gondolom, mert nagyapám is ilyen volt, hogy valahogy a zsigereimben van, hogy ezt szeretem. Végül is van egy életfónom, amit szeretek, és van egy olyan, amit muszáj dolgozni, pénzt keresni, családomhoz. Úgyhogy ezt össze tudnám olvasztani, hogy amit szeretek, megmentsem, és azt képviselem, meg annak élek, akkor gondolom, egy nagy fordulat lenne az életemben, sikerülne ezt létrehozni.
Kft. Tulajdonosa, alapítója. 2002-ben alapítottam ezt a céget.
Mivel foglalkozik?
A vadon termő gombák begyűjtése és feldolgozása. Beletartozik az ominózus szarvas gomba is. Tévhit, hogy egy nagyon drága gomba. Messzemenőkig nem úgy van. Ez is egy áru, amikor drága, amikor olcsóbb, ugyanúgy, mint a pityóka.
Csíkszentgyörgyön beszélgetünk, itt a közeli erdőkben van sok szarvasgomba?
Itt kimondottan nem egy szarvasgomba termő vidék, inkább a lompulatú erdőkben, síkságokon, ott terem. Igazából a messzes talajt szereti a szarvasgomba. Itt inkább savanyú terület van.
Innen milyen gombák kerülnek feldolgozásra?
Inkább a vargánya, a rókagomba, vannak különböző perezkék, a tavaszi szentgyörgygomba például, ezek, amik feldolgozásra kerülnek.
Ez egy egész éves tevékenység, vagy szezonális?
Sajnos csak szezonális. Emiatt is a tavaly volt egy nagyon nagy fordulat, hogy beütött ez a pandémia história, és akkor a friss piacok szó szerint összedőltek. Zömében Olaszországban dolgoztunk. És ez arra kényszerített, hogy még egy lépést tegyünk a késztermék feldolgozása fele. És emiatt is újabb beruházás, újabb fejfájás. Mi szeretjük ezt csinálni. És úgy gondoljuk, hogy még van jövője ennek a dolognak.
Saját emberekkel gyűjti a gombát, vagy felvásárolja a emberektől?
Mi felvásároljuk. Vannak különböző emberek, akik bedolgoznak, ők már ide szállítják.
Milyen formába kerül értékesítésre?
Különböző formája van a feldolgozás, van a gyorsfagyasztás például. Modern gyorsfagyasztóval történik, szárítmányként is értékesítjük, és akkor most vannak újabban a gombakrémek, amik olajban vannak, és sterilizált anyamagyarán nem használunk tartósítószereket. Magyarán egy natur terméket állítunk elő.
Ezek saját receptek?
Mondhatni azt, hogy saját receptek, hogy őszinték legyünk, próbáltunk olasz vonalon nézni termékeket, viszont senki sem segített, és szó szerint saját magadra vagy utalva. Ha valami ki akarsz kiszületezni, akkor elkezded. Most mondjam azt, hogy eléggé nehéz, mert az, amit mondjuk megfőzöl fél kilóba, átültetni egy ipari termelésre, az nem egyszerű dolog. És akkor annak meg kell találni a pontos módozatát, hogy visszaadjad azt a kézműves terméket, amit el akarsz készíteni, és amit piacra szánsz.
A feldolgozó, ez önerőből valósult meg, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket?
Csak a jóisten segedelmét vettük igénybe, de az velünk volt, mondjam úgy.
Mekkora a kapacitásuk, mennyit tudnak feldolgozni?
Nekünk napi feldolgozó termék 5 tonna is, 24 órában. Mert mondjuk a gomba leszállítása az 8-10 órás folyamatot igényel, attól függetlenül, hogy mennyire nedves vagy kevésbé nedves a gomba.
Előre le van szerződve az áru? Vagy bármikor lehet értékesíteni? Van rá kereslet?
Sajnos nincsen. Egy óriási gond is, mert te mindig be kell fektessél, te mindig be kell vegyed az árut, te mindig föl kell dolgozzad. És csak majd aztán alakul ki, van egy bizonyos vevőköröd, aki talán igényt tart az árura, talán nem. Minden az ártól függ. Most mi nekünk, mondjam azt, ilyen székely cégeknek van egy óriási konkurenciánk, hogy az olaszok is jelen vannak a direkt felvásárlásnál. és ez nekünk egy óriási hátrány, olyan szempontból, hogy ők a piac mind a két felén ott vannak. Az értékesítésbe is, direkt értékesítésbe, és a direkt felvásárlásba. És akkor ez nekünk székely embereknek eléggé nehéz üzlet, mondjam így.
Gombaszakértőkkel dolgoznak, vagy ön a szakértő? Tehát látja, hogy azt hoznak, ami mondanak.
Mi gombaszakértők vagyunk, a gomba, amikor itt bejön, akkor mi azt átnézzük, és minőségileg, mennyiségileg mindegyiket rangsoroljuk. Miből mi lesz? Csak akkor tudod igazából, hogy milyen az értéke a gombának, amikor feltetted az asztalra, feldolgozó asztalra.
A gomba mellett más gyűjtenek, mondjuk erdei gyümölcsöt, ha már amúgy is az erdőről van a termék?
Igen, igen, szoktunk, vannak áfonyák, a málnát, viszont itt Erdélyben nem annyira elterjedt, nincsenek egy igazi kultúrája, szedéskultúrának. Sorolhatnánk dolgokat, mik a negatív, mik a pozitív. És a termék, ami van Hargita megyében, az nagyon limitált. Sok ember azt gondolja, hogy itt óriási mennyiségek vannak az erdőbe, áfonyából, megszedek egy kosárkában. Egy cég szempontjából az minimális. Egy-két napos munka is már is vége van mindennek.
Kimondottan csak Hargita megyéből gyűjtenek, vagy mondjuk a szomszédos megyékből is?
Most már kevésbé, de volt időszak, mikor egész Románia területéről vásároltunk. Előny, mert nagyobb a felvásárlási piacod. De viszont most annyira kiéleződött ez a friss piac harc, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon észre kell legyen ahhoz, hogy mi befektet bele, magyarán milyen gombát vásárolsz, mennyi mennyiséget, mert a tárolása is nagyon költséges. A villanyszámla az nagyon el tudja vinni a terméknek az árát.
Ez a folyton jelentkező vadveszély, ez látszik a vállalkozásán? Tehát, hogy kevesebb árut hoznak, épp amiatt, hogy nehogy medvével találkozzanak, vagy vadállattal, vagy nincsen semmi köze a kettőnek egymáshoz?
Vannak emberek, akik már nem mennek a rengeteg vad miatt egy veszély, mert ez is befolyásolja az üzletedet, viszont mi nem kérhetünk senkitől támogatást, nem kérhetünk senkitől segítséget magyarán ez ügybe. Ezért is lassan jobban megéri most már feldolgozott terméket, mondjuk áfonyát, vagy málnát, gyors vagy azt, ha megvásárolnod, hogyha oda kerültél, hogy az feldolgozd. Egyszerűen oda került, hogy egyik nap lehet, hogy van 10 tonnád, másik nap nem lenne egy tonnád se. Zömében napszámosokkal, most van egy-két állandós alkalmazottad, viszont a napszámosokat is úgy kell beprogramoznod. Téged nem szabad meglepetésként érni az, hogy a feldolgozottban ott van 10 tonna gomba. Mert fel tudod dolgozni, viszont arra fel kell legyen készülve emberanyaggal.
Akkor hosszú távban hogy lehet gondolkodni, vagy hogy lehet tervezni?
Úgy lehetne tervezni például, hogyha a közbirtokosságok is kicsit nyitottabbak lennének e felé, és a fa kitermelés, meg vagy győződve, hogy kell is, meg bizonyos szempontból gazdaságos is, viszont például Ausztriában, Németországban vannak olyan helyek, ahol vadon termő áfonya ültetvényeket alakítanak ki, és a szedés is traktorra történik, nem igényel emberi munkát. Ezzel ő nekik is nagyobb a bevételük, mert van olyan olasz partner, aki azt kérte tőlem, hogy szállítsak neki 1000 tonna erdélyi áfonyát. Jó, feldolgozóiparra, nem egy extra minőséget akart, a feldolgozóiparra. És nem tudta 1000 tonnát, ahhoz meg kell legyen pontosan a hátteret, hogy honnan vásárolod meg ezt, hogyha abban a pillanatban aláírsz egy szerződést. Visszautasítottam, mert fölösleges belejönni egy ilyen mókuskerékbe, amit nem tudsz teljesíteni.
Önnek mi ad elégtétel? Mert olyan szeretettel beszél erről az egészről, de annyi buktatója van.
Szeretem ezt csinálni. Ez egy hobbi, ez egy szenvedély. Nem azt mondom, van egy anyagi háttért is, amit hozott a sok munka. Nem tagadom. Viszont nagyon-nagyon sok buktatóval. Biztos vagyok benne, hogy bármilyen más üzletet csináltam volna, mondjam úgy, vagy belefogok valami más üzletbe, abban is sikeres lettem volna, és talán nyugodtabban éltem volna. De ez viszont ez olyan, mint mikor már zöld el a fű, akkor már látod a gombát, nő a vérnyomásod, érzed, hogy most már el kell kezdened dolgozni. Jó, addig is dolgoztál, mert ez egy állandó felkészülést igényel. Vannak kétségeid benne, úgyhogy na most képes leszek ebbe az évbe, de mikor már eltelik egy-két nap, ütöd, vágod, és akkor jönnek a dolgok, és csinálod, mert ezt az üzletet igazából nem tanítják. Ezt mindig a saját bőrödön tanulod, és a saját pénzeden.
Iskar a gomba, felakasztom a cégre, gyáva legény, kinek nincs szeretője, gyáva legény, kinek kettősége három ég, elmény szép legény, kinek édes jó anyám, nem írok nem
Károly Veronika vagyok, csíkmenassági tanítónő.
És ha jól tudom, a Repülőmadár Egyesületnek is vezetője, a tájháznak az üzemeltetője, nagyon sok funkciója van, hogy is lehet ez bírni szusszal?
Így van, a tanítás mellett előszeretettel és szívesen foglalkozom a falunk múltjával, hagyományával, és ennek kapcsán jött létre a Repülőmadár Egyesület is, amelyben hagyományőrzéssel, népszokások felújításával, népviselet bővítéssel, faluszépítéssel foglalkozunk, és ebben nagyon szívesen részt vesznek az emberek is. És a kérdésre visszatérve, hát úgy lehet ezzel foglalkozni, hogy nagyon szeretek ebben a témában kutakodni, dolgozni, nagyon sok örömet ad, és szívesen végzem ezt a tevékenységet.
Évekkel ezelőtt voltunk még itt a tájházban, de hát az halvány árnyéka mostaninak, nagyon gazdag és nagyon szépen berendezett ez a tájház. Sok tárgyal bővültek az elmúlt években? Vagy csak most lett láthatóvá téve ez a sok minden?
Folyamatosan bővül az anyag. A mai napig is szívesen hozzák az emberek a tárgyakat a múzeumba, és abban igyekezünk, hogy ezek látható helyre legyenek mindig kitéve is. Ha történetesen most a festett bútoros szobáról beszélek, hát volt a tájházak napja, és a gyerekekkel is festettünk néhány kis darabot, hogy tanulják a gyerekek, tehát mindenféle témában próbálunk a régi tárgyakat is bővíteni, és a festett darabokra is hangsúlyt fektetni.
Van még amit begyűjteni a községből, a településről, csíkmenasságról, vagy most már kimerülőben van ez a kincs?
Kisebb-nagyobb tárgyak mindig kerülnek a múzeumban, nem mondom, hogy olyan sok, de rendszeresen azért mindig van néhány tárgy, amit behoznak az emberek. Ha arra gondolok, hogy házfelújításokat végeznek, vagy újra fedik a lakásokat, akkor a tetőtérből kerülnek elő dolgok, és onnan is hoztak éppen. Nemrég bontottak le egy házat Alszegben, és egy katonakúfert hoztak ráírva, hogy kié volt az a katonakúfer. Tehát a régi tárgyak gyűjtése mellett most másik hangsúlyt fektettünk a régi fényképek gyűjtésére, azok feldolgozására és bemutatására. Tavaly a vírus és a járvány miatt szűk körbe tudtuk bemutatni, tehát csak a falusiak tudtak részt venni, akik itt menaságon élnek, de most igyekszünk abban, hogy kirakjuk a Néprajzi Múzeum folyosójára ezeket a fotókat. Több száz fotóról beszélünk, és most van folyamatban, hogy a 10 éve fent lévő katonaképeket leszedjük, picit raktározzuk, pihentetjük, és a népi élet, népi kultúrát, falu életét, régmúltját bemutató fotókat szeretnénk kirakni. Annál is inkább, hogy azok az emberek, akik adományozták, hát legyenek az idősek is még, akik alaposan, tüzetesen végig tudják nézni, úgyhogy ez most egy új színfoltja lesz a tájháznak.
Mennyire használják ki az internet adta lehetőségeket? Mert nagyon sokan láttak fantáziát benne, és ki is használták, hogy akkor ott megmutatni, ha fizikálisan nem is lehetünk jelen.
Igen, ilyet mi is csináltunk, hogy a fotókból raktunk fel az internetre, és ennek hozadéka volt, hogy jeleztek menaságról elszármazottak jó néhányan, hogy nálunk is vannak ilyen régi családi fotók is, be lehet ezeket is digitalizálni és kiállítani. Ezt pozitív hozadékának láttam én a vírus járvány ideje alatt.
A kulturális életnek is mozgatórugója az az elmúlt év nagyon visszafogta a kulturális életet. Lesz ennek negatív következménye mondjuk a közeljövőben, hogy úgy hozzászoktunk, hogy ez sincs, az sincs, mindent megkapunk az interneten. Mennyi erőfeszítésbe kerül visszakerülni arra a szintre, ami volt mondjuk 2019-ben?
Biztos, hogy van negatív hozadéka, ha arra gondolok, hogy rendezvényeken nem léphettünk fel, vagy akár a CD-inket nem tudtuk kellő módon forgalmazni. Biztos, hogy negatív hozadéka van, de azért mi menaság igyekeztünk abba, hogy kisebb rendezvényeken fellépjünk, vagy akár, hogyha olyan program volt a faluba, gondolok például a Góbé piacra, vagy gondolok arra, hogy a karácsonyi betlehemest, amit felújítottunk, próbáltuk az emberekkel feleleveníteni a régi szokásokat, és jöttek is szívesen az emberek. A betlehemesben nincsen olyan sok szereplő, és ebből kifolyólag tudtunk próbálni, és be is tudtuk mutatni 2-szer a karácsonyi betlehemesünket. Tehát ebből a szempontból, ha minimális is, de volt a Repülőmadár Egyesületnek tevékenysége.
CD sorozat jelent meg éveken keresztül, ez megtorpant, vagy folyamatban van az adatgyűjtés, és majd előbb-utóbb lesz egy újabb CD is?
Három CD-nk van, az első a Szerelmes népdalok, a második a Mennek a katonák címmel, a harmadik pedig a Szép violácska, a karácsonyi énekeket gyűjtöttük össze, a régi karácsonyi énekeket. Hát gondolatban mindenképpen ott van az emberek fejében is, meg nekem is, hogy lakodalmas énekekből jó volna, meg a lakodalmas szokásokból egy újabb CD-t kiadni. Hát ez most még csak azon a szinten van, hogy gyűjtögetjük az anyagot, és jönnek az ötlettel az emberek, hogy milyen énekeket énekeltek régebb a lakodalmakban, tehát azért szeretnénk folytatni. Nyilván, hogy most az hosszabb időt vesz fel, ugye készülés nehezebben ment, de reménykedünk, hogy azért neki tudunk ennek fogni.
A fiatalokat meg lehetett fertőzni ezzel a hagyományápolással? Lesz, aki majd tovább vigye hosszú távon?
Reménykedünk benne, igen, tehát a karácsonyi szereplésnél is fiatal házasokat is vontunk be. Az volt a cél, hogy először bemutatjuk a Betlehemest, ahogy az idősek adták elő, tehát az idősebb szereplőkkel is szeretnénk aztán majd, hogy egy fiatalabb csapat vegye át. De ha arra gondolok, hogy jönnek a fiatalok a tájházba és segítenek akár egy program bemutatásában, vagy akár ha CD értékesítésről van szó, akkor szívesen jönnek. Nyilván, hogy megtanultak sok éneket ugye a CD-kről, akár a karácsonyi énekekre gondolok, vagy a katonai énekekre, tehát nagyon sokszor találkozom egy-egy rendezvényen azzal, hogy a fiatalok éneklik azokat az énekeket, amik a CD-n voltak. Természetes, hogy a fiataloknak más az időbeosztásuk, más az energiájuk, a hozzáállás, hogy a CD-re felénekelni, tehát tanulni, próbára járni, de reménykedem abban, hogy be lehet a fiatalokat is vonni mindenki.
Most már fogadják a látogatókat? És ha igen, akkor mi a módja, hogy meglátogassák ezt a szép tájházat?
A látogatókat a tavaly is fogadtuk, nyilván, hogy nagyon-nagyon kevés látogató volt, egy-egy kis csoport vagy magánszemélyek, ha el tudtak jönni, de most már reménykedünk, hogy a nyáron jönnek, és programokat is szervezünk, tehát arra gondolok, hogy a tájház hete keretén belül nyitva volt a Menasági Tájház, és voltak látogatók. Szívesen várunk mindenkit, és reméljük, hogy el tudnak jönni. Szórólapunk van, elviszik az emberek a szórólapot, és szájról szájra terjedve mennek a hírek, hogy fel lehet keresni a Menasági Néprajzi Gyűjteményt. Telefonon szoktak engem keresni, bejelentkezni, vagy akár az interneti elérhetőségek is megvannak, és úgy lehet bejönni a Néprajzi Gyűjteménybe, hogy jelentkeznek az emberek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Dániel Katalin vagyok, csíkmenasa és sajt készítő.
Daniel Tibor, csíkmenasa, gazdalkodó.
Hogy jött az ötlet, hogy sajtot készítsenek, méghozzá ilyen rendkívüli sajtokat?
Férjem elsősorban ugye ő kezdte a készítését. Jó ötletnek találtuk a megélhetés, meg a gazdaságban a tejfeldolgozás szempontjából is.
Van sok állat? Van, aminek a tejét feldolgozni?
Van 12 darab fejős tehén, 21-en vannak össze-vissza, többi növendék, meg borjuk. Úgyhogy van, amivel dolgozni bőségesen. 10 éve, hogy kezdett ez a sajtkészítés. Egyetlen, akinek köszönhetjük, Marton István igazgatórnak, volt vidékfejlesztési igazgatórnak, akinek köszönhetjük a székelyterméket is amúgy, mert az ő fejből pattant ki. Ő volt, aki azt mondta, hogy ezt csinálni kell, ezt tovább kell, és meglássátok, hogy jó lesz. Nem mondhassuk el azt, hogy most jaj, nem tudom milyen jövedelem, vagy semmit se láttunk benne, csak az, hogy csinálni kell, házi termék legyen a nagy bevásárlóközpontoktól. Az embereket szabadítani, hogy ne menjenek oda, hanem vegyék meg a helyét. Egy nagyon jó kritikus volt. Mikor megkóstolta a sajtot, ha nem volt jó, azt is megmondta, ha jó volt, azt is megmondta. Ő az, akinek nagyon sokat köszönhetünk, mint sajtkészítők. De amúgy az egész székely termékes. A 150 termelő, akik vagyunk a vasarokban, ott van sajtkészítő, van szörpökkel, húsféleségekkel.
Most hányféle sajta vannak a piacon?
Körülbelül 20 félével félkemény sajtok, de abból készítünk klácsajtokat, friss sajtokat, vagy túróféleségeket. Van választék, meg kereslet is van rá, úgyhogy szeretettel ezeket minden hónapban azt lehet mondani, hogy vannak készleten, és értékesítsük a vásárba.
Most, hogy a tavaly tavasz óta nem lehetett vásárra menni, akkor hogy élték át ezt a periódust? Mert bizonyára akkor is fel kellett dolgozni ezt a tejet.
Érdekes módon a tavaly húsvétra készültünk, nagyon sok sajtunk volt, nagyon sok. Bejött ez a szigorításuk, egy csapásra áthúztak a vonalatot, se vása, semmi, hát mondom, itt nagy baj lesz. A kemény sajtot tudod érlelni, minél tovább éleled, annál jobb, annál drágább, de a félkemény sajtokkal bizony 3-4 hónap tovább vége. Mit lehet csinálni? Meg voltunk ijedve, de hát hála jó Istennek, a Brassótól elkezdve a Sepsiszentgyörgy mindenfelőről jöttek, és 3-4 mazsa sajtot így elvitték ne. Úgyhogy még azt mondom, hogy még jobban áll, mint mindamikor vásárok vannak. Vásárokkor is nagyon jól áll kell a termék. És örülünk neki, hogy a vásárok egyre szaporodnak, ugye az új polgármester azt mondjuk Csíkszentgyörgy, ugye már tényleg az ő fejből pattant ki a gómi piac, ugye nagyon jó, nagyon jó. Nem fűztünk reményeket előre hozzá, és amikor az első piac megtörtént, arra jöttünk rá, hogy várja a csíkszeredai piacot. Rá se tudtam képzelni, hogy Csíkszentgyörgy községbe ennyire el lehet adni a terméket, mert ugye saját hazadba proféta nem lehet.
Külföldre is eljutnak ezek a termékek?
Hát igen, vannak, akik tudomást szereznek, hogy ugye mit lehet itt nálunk kapni, és általában vagy előre rendelnek, vagy éppen, hogyha van készleten, akkor szállítja. Akár Svájcba is vittek el múlt héten, vagy a világ melyik tájára elér a sajt, hogyha van készlet. Akár üzletek is megkeresnének, de annyit nem termelünk, hogy ellássunk valamilyen nagy üzleteket, de nem is az a cél, hanem itt helyben, és a vásárokon meg tudjuk adni az árut.
Azt mondják, hogy a penészes sajtjuk az egyedi, tehát ez nem készíti senki.
Hát igen, legalábbis a vásárokban itt nem láttam. Egyáltalán egyedi recept alapján készül, nem nevezzük Roquefortnak, nem nevezzük sem a marvány sajtnak, hanem miénk a Daniel kékpenészes sajt, ami egyedi, és tényleg keresik is, bármennyit el lehetne, csak legyen, aki dolgozzon, ugye, hát a gazdaságban is ketten dolgozunk, a harmadik, ugye, a fiunk, aki besegít, mikor ideje van.
Milyen gyakran kell valami új termékkel előállni? Követelő a piac, vagy hogyha valami nagyon jó, akkor azt évekig lehet készíteni és piacon tartani?
Amit több évvel ezelőtt is készítettünk, a vásárló ugyanazt megkapja, ugyanaz az íz, meg összetétel, esztétika, és bizony kell változtatni, azért van rá igény, hogy mindig valami újat teremtsünk, de megmaradtunk a régi ízek s a forma mellett.
Daniel Rönn vagyok, Csíkmanaságról.
Mennyi idő jut segíteni a szülőknek itt a sajtkészítésben?
Amennyire lehetőségem engedi, igyekszem minden erőmet és időmet ide fektetni. Mondjam azt, hogy napi 4-5 órát, akár többet is erre a tevékenységre szállok.
A tej útját végig tudja követni, vagy csak a sajtkészítésből veszi ki a részét?
Alapvetően az egész folyamatot ugye végigkövetem, maga a takarmány előállítástól egészen a sajtfeldolgozásig, és ez egy folyamat, tehát ezt végig kell moderálni ahhoz, hogy tökéletes terméket kapjunk.
Melyik a kedvenc sajtja? Mi az, amit inkább szeret készíteni? Vagy ez nem kívánságműsor, hogy ami éppen készítődik, oda kell besegíteni?
Én úgy gondolom, hogy ha különleges sajtokról kell beszélni, akkor mindenképp említést érdemel a kékpenészes, valamint a szarasgombás sajt. Ugye az egy unikum, egy kuriózum itt Székelyföldön, akár itt Csíkszentgyörgyben is. Úgy gondolom, hogy ezek azok a sajtok, amik a leginkább több figyelmet érdemelnek.
Nem ez a főállása, ez mellékállásnak minősül. Lát-e jövőt a sajtkészítésben, ebben az egész családi vállalkozásban?
Igenis, van jövő a családi gazdaságban, valamint a feldolgozott termékekben, ugyanis egy olyan fogyasztói társadalom van kialakulóban, amely úgy gondolom, hogy tudatosan fog táplálkozni, valamint vásárolni. Ennek következtében igenis van létjogosultsága a feldolgozásnak, a helyi termékeknek, valamint annak a közösségi erőnek és összetartásnak, amely egy közösséget felemel, illetve előre mozdít.
Egy fiatal emberrel beszélgetünk, és általában a fiatalok meg szokták fogalmazni, hogy vesszük az irányt külföldre, itthon nem lehet megélni, csak nehezen. Van-e ilyen gondolata, vagy most lát jövőt abban, hogy itthon is meg lehet élni sok munkával, egy kis szaktudással?
Hogyha a megfelelő tudás, valamint a háttér és az ambíció megvan itt helyben, akkor nem szükséges a külföldi utat, valamint a külföldi életet választani, ugyanis itt is egy olyan környezetben élünk, amely tele van lehetőségekkel, tele van ambícióval, és ki kell használni. Úgy gondolom, hogy ha valaki kimegy külföldre, mindenképpen elsősorban a tőke mellett a szaktudás hozza haza, és itt helyben kamatoztassa, mert itt lesz jövő majd a gyermekeinknek, valamint az unokáinknak.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Csíkszentgyörgy község vendégei voltunk. Meghívottaink segítségével próbáltunk egy képet rajzolni a túlélés különböző stratégiáiról, és arról a konok elszántságról, ami talán elengedhetetlen a megmaradáshoz. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.